Mi ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 165. dicséretünk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ezek a gyermekek egy új világban születtek, de inkább így mondanám, hogy új világokban születtek, mert sokféle világ létezik ma. Szellemi, lelki értelemben gondolva persze elsősorban, és a szülők feladata az, hogy eldöntsék, hogy melyik világba kívánják felnevelni a gyermeküket. Ez ma már így történik. Nem egységes a világ, és súlyos döntéseket kell olykor hozni. Melyik világ elvei szerint szeretnék nevelni a gyermekeket? De édes anyák napján most ilyen felelősséget teszek a szülőkre, édesanyákra, hogy bizony dönteni kell a gyermek nevelésben is, ezek már nem magától értetődő dolgok, és hát a nevelők vállaira is, és itt van az egyháznak is a felelőssége, hogy tanítsa, és mondja meg, hogy szerintem melyik az a világ, melyik az a helyes világ, amelyikben élni lehet és kell, és amiben föl kell nevelni a gyermekeket. Hogyan látja a világot, mit tanít a szülőknek, mit tanít a gyermekeknek az egyház, ez ma nagyon fontos kérdés. És szeretnénk ma egy új szót megtanítani az új világok szótárából, meg kell, hogy mondjam, nem túl szép és nem túl kellemes szó, de szembesültem vele, és folyamatosan szembesülök vele, Ezt a szót úgy hívják, hogy a gender. Majdnem felszólítottam, aki ismeri, tegye fel a kezét. Az óvónők azok már ismerik. A gender az a nembeliség megjelölése, a nyelvtanban, hinnem, nőnem, és aztán ki van ez terjesztve, a gender filozófia, ideológia pedig az egész hát, szociális és élő világot és természeti világot, ugye efelől nézi a kultúrát és mindent, és azt mondja, hogy a társadalmi, kulturális, sőt vallási közösségek is tulajdonképpen a két pólus szerint vannak fölépülve, és hogy ez egy valójában igazságtalan és esélyegyenlőtlen szemlélet, és ez a nembeliség, ezt valami módon föl kell számolni, nem megyek a részletekbe, van ennek is igazsága, hát gondoljunk arra, most az iszlám világból veszek egy példát, hogy egy ilyen keményebb, fundamentalista világban, mondjuk Afganisztában milyen sorsa van a nőknek, szörnyű sorsa van. Tehát ebben nagyon sok igazság van ebben a gondolatban, de aztán megérkezett már a mi óvodánkba is az, amit úgy neveznek, hogy gender pedagógia, és el van rendelve kötelezően, tehát már itt van az óvodában, ez nem nyugaton van messze, hogy úgyse jön ide, mert hozzánk se jó, se rossz nem jön be, ugye előnye és hátránya, hát ez bejött, el van rendelve a minisztérium által, hogy a gender pedagógia szerint meg kell alkotni az óvoda pedagógiát, és elmondom ennek röviden a összefoglalóan a lényege az, hogy a kisfiúk és kisleányok szerepjátékait, és a fiúk a fiús játék, lányok a lányos játék, ezt meg kell szüntetni, és nyugodtan lehet késztetni is arra a gyermekeket, hogy ilyen fordítottan is játszanak a fiúk, babázanak, lányok, itt tokázzák a dömpert és hasonlók, mert ugye egy igazságosabb világ így fog fölépülni. Nem kívánnék most ennek a végletei felé elmenni, csak el szeretném mondani, hogy lesznek olyan óvodák és olyan iskolák, amelyek ezzel az ideológiával és pedagógiával fognak ezután dolgozni, akkor is, ha esetleg az oktatási minisztérium ezt visszavonja. Mert nekünk most kötelező, csak hogy tudjuk megcsinálni, papíron kidolgozni az egész pedagógiai programunkat. Erre, mert ez az utolsó érvényes rendelkezés. Más kérdés az, hogy nem fogjuk megtenni, de meg kell csinálni. Az pedig ott van dokumentumban. De nem ebbe az irányba akarok menni, hanem kezembe került egy könyv, nagyon érdekes. Ez is a mai világ, ez egy másik világ, tulajdonképpen egy tréning, sok millió példányban megjelent már a világon. Ez a címe, hogy a férfiak a Marsról, a nők pedig a Vénuszról érkeztek. Ugye? Hát nagyon érdekes, egyébként a blikfangos a cím, azért nem ennyire, hogy így mondjam, szélsőséges ez sem, hanem igazából egy nagyon gyakorlati módon el van mondva sok oldalon keresztül az a lényege, hogy a férfiak vegyék figyelembe, hogy a nők, nők pedig vegyék figyelembe, hogy a férfiak, és mint kiderült, ez egy nagy tudomány, erről sok könyvet lehet írni, és közben el is kell, hogy mondjam, hogy például ilyen is van benne, hogy egyfajta kommunikáció, kapcsolat, megértés segítő módon, aki volt a házas hétvégén, az már tudja, hogy például a levelezésnek az a bizonyos módja, hogyan ott megtanították, ebbe a könyvbe is ott van ajánlatként, tehát nem olyan rémületes, mint ahogy a címe ezt mondja, de nagyon elgondolkodtatott, hogy két napon belül ez a két szélsőség csapott meg, és aztán nekiálltam, és megpróbáltam a netten fölfedezni, hogy mi is ez a gender, és minden hozzá, meg hát, hogy az óvodánkba is ez megjött. Na, a kérdés tehát most már teljesen világos, hogy melyik világba fog felnőni a gyerek. Melyiket tetszenek választani. De most már röviden, mi a Szentírás gondolata, milyen alapot ad a szülőnek, az édesapának, édesanyának, férfinak, a nőnek, milyen mintát mutat nekünk az írás. A családi minta is lesz egyben nyilván az új generáció számára az, amiben felnőnek, és amire nevelem, szocializálom, megtanítom. És hát rájöttem arra, hogy a Szentírásban is van egy gender gondolat, csak ez egy kicsit más, hát én most ezt a gender szeretném elmondani. Ezt mondja a teremtés történet, megteremtette az Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé. Hát ez a bibliai gender, új szövetségi módon ez így hangzik, de Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. Tehát Isten képmására teremtettünk, mint férfiak, mint nők, mint szülők, mint édesapák, édesanyák, ez a bibliai gender gondolat. És ez azt jelenti, hogy ezen belül ott van a két pólus, igen, a nő és a férfi, az anyaság és apaság, sem fölé, sem alá, nincs rendelve, sem rangban, sem semmi másban, hanem megéli azt, amit kapott, mégpedig minőségi módon a férfiú a maga férfiúságát, apaságát, a nő a maga női mi voltát, mert Isten arcú nőként és Isten arcú férfiként éli meg tehát a nők a női létgazdagságát, férfiak a férfi létgazdagságát. Mind a kettőnek van természetesen üdvösséges magassága, és van kárhozatos mélysége, bocsánatot kérek a hölgyektől, de valóban lehet Isten arcú nő, és lehet buta liba. És lehet Isten arcú férfi, és lehet egy brutális, ezt nem folytatom, mi minden lehet egy férfi. Ugye? Tehát nagyon-nagyon fontos ezt értenünk, hogy Isten képmására teremtettünk. És azt gondolom, hogy az igazi terepe ennek hol van? A családban van. Elsősorban családban, akkor és a közösségben, ami akkor igazi, ha családoknak a közössége, ugye, ahol összeadódik ez a kettő, a férfi és a nő, az Isten arcú férfi és az Isten arcú nő, ahol mindenki tiszteli a másik imágóját, ugye, ezt az arcát, ez az image magyarul, ilyen image legyen a feleségemnek, ilyen image legyen a férjemnek, ugye, és ezt viszi, teljesíti ki mindenki a maga szerepét, vállalását, nembeliségét az Isten előtt, az édesanyaságot, feleség mi voltát, édesapaságot, férfi mi voltát a Krisztus követésében, biblikus hitbeli látásban joga van erre a szülőnek, joga van erre a gyermeknek, mi ezt tanítjuk, ehhez ragaszkodunk, Isten igéje és szent lelke segítségével, amikor fogadalmat teszünk, várjuk azt, hogy ezt tudják is teljesíteni az édesanyák, édesapák, keresztülők, mert a tét nem csupán az egyes gyermek boldogulása, hogy majd jó, meg gazdag legyen a tét, az maga az élet, amiben él, az a világ, amiben él, az a közeg, a jövendő, és Isten adjon erre akaratot, erőt és lelkületet. Tehát most kerülne sor akkor a fogadalom tételre. Kérném a kedves szülőket, keresztülőket, hogy álljanak ide ki a urasztala elé, a gyülekezet pedig álljon fel. Csak jöjjenek szépen sorba, úgy ott is tessenek, hogy közelebb jönni. És úgy, jó. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadhassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik egy kicsi gyermekeket, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket az életeket, megköszönjük a családokat, amelyikben születtek, ahol várták őket, ahol vigyáznak rájuk, szeretik őket. Hadd kérjünk arra is, hogy add meg azt az ajándékot, bölcsességet, hogy amennyire tőlük telik, amennyire emberi lehetőségeinktől telik, a jót válasszák, jó irányba növeljék, neveljék és szeressék ezeket a gyermekeket, és azt is tudjuk, mindez a te szent lelked hatható segítsége nélkül nem megy. Erre kérjük most a te ígéreteidet és te hűségedet a szövetségben, az ígéretben, így áld meg és pecsételd el őket magadnak, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Vivian engedett keresztelet az atyának, fiúnak, és Szentlélek mindezek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kicsi életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most a gyülekezet áldásaként az énekkar fog szolgálni, és erre üljünk le. Maguk egy picit még maradjanak, mert maguknak szól, igen, de a gyülekezet foglalja a helyét nyugodtan. Köszönjük szépen, te helyre mennünk. A 345 éneket, amit kikeressük röviden egy mondatban, bemutatnám a mai ige hirdetőnket, Tordai Tündét, aki anyák napján édesanyaként is és lelkészként is szolgál. Őnek átadom most a szót, és akkor a 345-öket keresünk.
A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a 148. Zsoltárunkban.
A menny és a föld dicséri az Urat. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek. Dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérjétek őt minden serege. Dicsérjétek őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az égiek, egeik, egei, még a vizek is ott fent az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melyről nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái. Ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Fohászkodjunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk a te hajlékodban, a te színed előtt. Megköszönjük azt, hogy tudhatjuk, mert megígérted, hogy itt vagy közöttünk, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott vagy közöttük. Köszönjük azt, hogy téged az egeknek egei sem fogadhatnak be, és mégis úgy tetszett neked, hogy itt legyél az imádságnak házában, ahol veled találkozni lehet. Te tudod, Istenünk, hogy hogyan jöttünk ma a te hajlékodba. Te tudod, hogy mennyi minden van, ami szívünkben, elménkben, gondolatainkban. Te tudod, hogy talán mi minden köti le a mi érzékszerveinket, mi minden áll a te ígédnek útjába. Ezért arra kérünk most, Istenünk, te légy az, aki szent lelked által megnyitott szívünket, fülünket a te ígédnek befogadására. Küld a te szent lelkedet, Istenünk, hogy ezen a mai vasárnapon is ne emberi bölcselkedés szóljon, hanem valóban a te ígéd hangozzék. És nem újjon el ez az íge, hanem a szívünkben gyökeret verjen, és majd gyümölcsöt teremjen. Így kérünk, Istenünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a mi együttlétünket, áld meg ezt a közösséget, szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és kérem a gyermekeket, hogyha vannak, hogy jöjjenek ki ide a szokott módon az úrasztala köré. Gyertek, gyertek! Köszönjünk jó hangosan, örülök, hogy nem vagyunk azért éppen olyan kevesen. Úgy tűnt nekem, hogy még kevesebben vagytok, de úgy látom, hogy azért mégis. Köszönjünk jó hangosan, áldás, békesség! Gyerekek, elhangzott már a nevem, Tünde, vagy Tünde néni vagyok, kinek hogy tetszik. Hát gyerekek, én egy óvodában tanítok hétközben, és most egy történetet szeretnék elmondani, ami ugye az óvodában megesett. Azért érdekes ez a történet, mert képzeljétek el, hogy egy aranymondás is született ebből, amit úgy kiválasztottunk a Szentírásból, és azóta nagyon-nagyon sokszor ismételgetjük, szinte naponként. Az történt ugyanis egy nap, hogy hát ebédhez készülődtünk a kisovodásokkal, és hát volt ott egy kisfiú, aki bizony nagyon-nagyon hangos volt. Nem tudott elcsendesedni. Annyi mesélni valója volt, biztos hétfő volt, és a hétvégi élményeket szerette volna elmesélni. Hát olyan sok mesélni valója volt, hogy még a evés ideje alatt is, vagy a készülődés ideje alatt is beszélgetett. Hát akkor azt mondtuk neki, hogy ennyi. Ugye mindennek megvan az ideje. Mindennek a rendelt ideje megvan. Na hát ugyanezen a napon meg az történt tovább, hogy bementünk ebéd után kezet mosni a mosdóba, hát ott meg azt vettem észre, hogy az egyik kisfiú valamit nagyon kotorált a zsebeiben. Hát nem más volt, mint egy darab sütemény ebédről. Hát akkor megint elhangzott ez a mondat, hogy ennye. Ugye hát mindennek rendelt ideje van, hát nem a mosdóban fogjuk elkölteni az ebéd maradékait, hát oda nem visszük be, meg hát nem is tudunk így fogat mosni, kezet mosni. Másnap pedig megint egy érdekes dolog történt, az történt, hogy leültünk a szőnyegre mesélni, kezdődött volna a mese, és képzeljétek el, hogy megint csak azt vettem észre, hogy valami zörög. Hát, egy néhány kisfiúnak ott volt a kocsi a zsebében. Egyik zsebében is, meg a másikban is. És hát nehéz volt ellenállni a kísértésnek, úgyhogy elővették, megnézték. Szerettek volna egy kicsit játszani vele. Hát megint elhangzott a mondat. Mindennek rendelt ideje van. Jó lesz ezt az igét megjegyezni, mert tényleg így van. Mindennek megvan a rendelt ideje. Úgy, ahogyan tevékenység közben, vagy az iskolába, óra közben nem vesszük elő a kedvenc játékot, és a süteményt pedig nem visszük a mosdóba, hát így mindennek megvan a helye és az ideje. Na hát most itt vagyunk a templomban. Ti mondjátok meg, hogy minek van itt az ideje, mit szoktunk itt csinálni. Na halljuk. Hangosan mondjad, mert nagyon jó dolgot mondtál. Az imádkozásnak van itt az ideje. Hát így igaz, gyerekek. Hát az imádságban ugye mit szoktunk tenni? Kérni szoktunk dolgokat, igaz, Istentől, de más szoktunk-e? hangosan, mert olyan jót mondtál. Hálát adni bizony, hálát adni. Mert nagyon-nagyon sok okunk van arra, hogy hálát adjunk Istennek, hogy megköszönjünk Istennek dolgokat. Mit szeretnétek, mit tudnátok megköszönni hirtelen? Kinek milyen ötlete van? Na halljuk, mondjad. Aranyos vagy, azt mondod, hogy azt, hogy én tanítalak. Hát ezt is meg lehet köszönni, ha szeretnéd. Más valamit tudunk-e megköszönni?
Hogy tegnap voltunk viszontán, és ez nagyon ritkán fordult elő.
Igen, hogy valami nagyon szép élményben volt része, azt mondja Abigail, és ezt szeretné megköszönni. Hát így még miért tudnánk? Egy kicsit hangosabban, mert nem hallotta. Ilyen jó dologban tudunk élni itt a világban. Hát igen. Mi? Az, hogy vigyáz ránk az Úristen, és még kik vigyáznak ránk? Hangosabban? A szülők? Nagyszülők, így van. És képzeljétek, gyerekek, ma egy olyan alkalom van, amikor még valamiért el ne felejtsünk hálát adni. Mégpedig azért, hogy van nekünk édesapánk és édesanyánk. Mert ezen a vasárnapon arra is emlékezünk, és azért is hálát adunk, hogy a Jóisten adott nekünk édesanyát. Aki vigyáz ránk, aki gondoskodik rólunk, aki elhozott a templomban, aki megtanított imádkozni, aki beszélt nekünk az Úr Jézusról, aki gondunkat viseli itt, Isten kegyelméből ebben a világban. Úgyhogy hát mindennek rendelt ideje van, nem csak ma, más alkalommal se felejtsetek el hálát adni a szülőkért, az édesanyákért, édesapákért Istennek, de ma különösen. És mintán Istennek hálát adtatok, hát jó lesz, hogyha oda mentek, és édesanyának is megköszönitek a fáradtságot, amiben ugye el nem fáradt, hát minden nap teszi veletek. Hát ne felejtsétek el, mindennek rendelt ideje van, ma különösen ennek van az ideje. Köszönöm szépen, áldás békesség, és most kérem a itt oktatókat. Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve, a 171. énekünk első versét énekeljük, megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely által keresi a ti szíveiteket ebben az órában. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 8. fejezetének 5-től 13-ig terjedő verseiben a következőképpen. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados és kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. a másiknak jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat. Kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus. Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga, még abban az órában. Amen. Kedves testvéreim, református bibliaolvasó kalauzunknak mai napra kijelölt igéjét olvastam a Szentírásból. Bizonyára, hogy ez a történet sokatok számára ismerős, hiszen sokszor találkozhattatok már ezzel a történettel. Mégis nézzük meg azt, hogy az Úristen a mai napon, mai ige hallgatóknak mit üzen ezen a régi 2000 esztendős történeten keresztül. Ahhoz, hogy ezt az igét jobban megérthessük, fontos az, hogy egy picit belepillantsunk abba a történelmi, abba a társadalmi helyzetbe, amelyben mindez megvalósult és megtörtént. Hát annyit kell tudnunk, ugye a színhelye az eseményeknek az nem más, mint Kapernaum, egy ilyen kisvárosi rangra emelkedett település. Azt kell tudni erről a helyről, hogy itt egy határ átkelő hely volt. Tulajdonképpen Heródes Fülöp és Heródes Antipás területei között itt volt a határ. És ezért van az, hogy itt volt egy katonai helyőrség. Egy 100 főnyi katonai csapat állomásozott itt. Az a százados, akiről szó van a felolvasott igében, az nem más, mint ennek a katonai helyőrségnek a parancsnoka, ennek a 100 főnyi katonaságnak a vezére. Na most azt is tudni kell, hogy ahogyan ugye általában a határoknál lenni szokott, ott vám is szokott lenni, itt is volt vámhivatal, vámszedőház. És ez egy azért fontos vámszedőház, mert az Úr Jézus innen hívta el az egyik legkedvesebb tanítványát, mégpedig Lévi Mátét, a vámszedőt. Szentírás arról beszél, hogy Jézus nem egyszer, többször is volt Kapernaumban, és ott nagyon sok csodát cselekedett. Úgyhogy az emberek ismerték már, ha nem is személyesen, de ismerték a hírét, a csodáit. Úgyhogy azt gondolom, amikor meghallották, hogy Jézus közeledik a városhoz, hát az egész város lázban égett, és voltak ott bizony kíváncsi emberek, akik mentek Jézus elé, hadd lássuk most, milyen csodát tesz, hadd lássuk most, vajon mit fog mondani, mi történik, ha megérkezik. Na most képzeljük el, hogy ott volt ez a százados, ez a római ember. Az első pillanatban kiderül róla az, hogy ennek a századosnak valahol helyén volt a szíve. Miért mondom ezt, hogy helyén volt a szíve? Hát képzeljük el, ő is hallott Jézusról. És ott volt egy szolgája, aki betegen feküdt. A 100 közül egy. És ez a százados bizonyára, hogy már elhívott sok-sok orvost, és megpróbálta orvosoltatni a szolgáját, de talán ez nem segített, és úgy gondolta, hogy elmegy, és megkéri Jézust. Ő ő a százados, aki hozzászokott a parancsokhoz, és hozzászokott ahhoz, hogy ő osztogat parancsokat, úgy gondolta, hogy ott van a beteg szolgám, és elmegyek, és kérem Jézust, hogy meggyógyuljon. Szokatlan dolog ez, testvéreim, hogyha belegondolunk, hogy egy olyan társadalmi rendszerben vagyunk, ahol az Úr az nemigen törődhetett a szolgáival. És ez az Úr, ez mégse tud elmenni az egyik alattvalójának a nyomorúsága mellett. Elmegy, hogy közben járjon. Elmegy, hogy könyörögjön érette. Ugye ránk pirít ennek a századosnak már az első megnyilvánulása. Mert testvéreim, nézzünk most magunkba, és kérdezzük meg magunktól, hogy mi hányszor mentünk Jézushoz könyörögni egy idegenért, egy fele barátért, valakiért, aki ott van a környezetünkben, akiknek ott látjuk a nyomorúságát, a sebeit. Hányszor jutott eszünkbe az, hogy Jézus elé vigyük egy akárkinek a nyomorúságát? Mert az, hogy könyörgünk, mondjuk a családtagunkért, könyörgünk a gyermekeinkért, a szeretteinkért, hát ez valahol természetes, hogyha igazán hívő emberek vagyunk. De az a kérdés, hogy tudunk-e könyörögni a nyomorult ember nyomorúságáért, akárkiért, akit az Úristen elénkbe hozott. Ugye mennyire ránk pirít ez a százados, már az első lépésnél. Hát a másik dolog, ugye, ami megdöbbentő, hogy ez a százados végül is a hódítók, az elnyomó hatalomnak a képviselője. Jézus pedig, hát ugye, a leigázottak közül való. Elmegy a hódító hatalomnak a képviselője, hogy kérjen a leigázott népnek egy fiától. Elmegy a parancsoláshoz szokott, hogy kérjen, könyörögjön. Valakiért, aki nem is családtag, hanem tulajdonképpen a szolgája. A másik dolog, ami ugye rögtön szembe ötlik az, hogy hogyan közeledik ez a százados Jézushoz. Úgy közeledik, hogy érzi a kicsinységét. Érzi a semmi voltát. Érzi azt, hogy ő nem méltó ahhoz, hogy Jézushoz közeledjen. Úgy is fogalmazhatnánk, testvéreim, hogy ennek a századosnak valahol volt bűnismerete. Ő tudta azt, hogy biztos sok jó dolgot cselekedett az életben, de hát ő mégis egy bűnös ember. Jézus pedig tiszta. Hogyan férhet meg egymással a bűnös és a tiszta? Valahogy olyan ez, testvéreim, mint amikor Péter ott van a csodálatos halfogásnak a reggelén, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Amikor Péter az Úr Jézus szemébe nézett, akkor egyszerűen előjöttek a bűnei, és nem tudott más mondani, Uram, én bűnös ember vagyok, te szent vagy, tiszta vagy, a kettő nem férhet meg egymás mellett. Távozz tőlem. Hát így közelít ez a százados is. Tudja azt, hogy ő bűnös ember. Van neki bűnismerete. Tudja azt, és érzi, hogy ő nem méltó. Nem is arra hivatkozik, hogy mi mindent tett. Érdekes, testvéreim, hogyha a Lukács evangéliumában fellapozzuk a párhuzamos történetet, ott azt olvassuk, hogy nem csak a százados ment, vagy küldött Jézusért, hanem elmentek a zsidó előjárók. Elmentek, és elkezdték unszolni Jézust, hogy Jézus, gyere, figyelj, segíts rajta, mert ő megérdemli. Ő méltó arra, hogy segíts rajta, hiszen ő szereti a népünket, semmi rosszat nem tett nekünk, pedig hatalmában állt volna. Ő építette a zsinagógánkat is. Segíts rajta, mert méltó rá. Ugye, testvéreim, még nehezebb alázatosnak maradni akkor, amikor mások dicsérnek. Ilyenkor szokott sok embernek a fejébe szállni a dicsőség. Rám mások is mondták már, hogy milyen jó ember vagyok. Ezt a századost a zsidó főemberek dicsérik, és ő mégis azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Én úgy jövök hozzád, Jézus, hogy nem vagyok méltó. Tudom, hogy nem vagyok méltó. A kegyelmedre támaszkodom. Eszembe jutott, testvéreim, egy másik történet a Szentírásból. Ugyancsak egy pogány asszonynak ezúttal a története, aki a gyermekéért megy, hogy könyörögjön Jézusnál. Kánoáni asszony történetére gondolok. Valahányszor végig olvasom a kánoáni asszony történetét, mindig egy kicsit úgy megborsózik a hátam. Hiszen ugye emlékszünk a történetre, hogy Jézus mennyire tőle szokatlanul durván felel ennek az asszonynak. Egy kicsit olyan goromba, olyan elutasító, olyan nem vártan elutasító ezzel az asszonnyal. Ugye azt mondja neki, amikor az asszony könyörög a gyermeke életéért, hogy hát nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és az ebeknek, a kutyáknak odaadni. Azt várnánk, testvéreim, hogy az asszony erre felháborodik. És kikéri magának? Milyen jogon nevezi őt Jézus ebnek, kutyának? Lehet, testvéreim, hogyha nekünk ilyet mondanának, akkor mi bizonyára, hogy felháborodnánk és kikérnénk magunknak, mert olyan sokszor kiszoktunk kérni magunknak dolgokat. És ez az asszony nem lázad és nem háborodik fel, hanem azt mondja, hogy igen, Uram, ebb vagyok, kutya vagyok, de a kutyák is esznek a morzsából, ami az urakasztaláról aláhullik. Mint ha csak azt mondaná ez az asszony, hogy igen, Uram, ebb vagyok, kutya vagyok, pogány vagyok, bűnös vagyok, nem vagyok méltó, de nem is azért jövök, mert méltó vagyok, hanem azért jövök, mert a kegyelmedre támaszkodom, a te irgalmadba kapaszkodom, azért vagyok itt előtted. Történetünkben a százados is felsorolhatná, hogy figyelj, Jézus, én építettem nektek zsinagógát, jól bántam a népeddel, ezt és ezt tettem, érettetek. Hát most csak egy kicsi viszonzást várok, te megteheted, gyógyíts meg a szolgámat. És azt mondja ez az ember, hogy nem vagyok méltó. Úgy gondolom, testvéreim, az a nagy bajunk nekünk, és azért van, hogy nagyon sok nyomorúságunkból nem gyógyulunk ki, mert mi nem így közeledünk Jézushoz. Nekünk olyan nehéz kimondani, hogy nem vagyok méltó. Mi igenis legtöbbször úgy közeledünk, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi méltók vagyunk rá. Mint a farizeusnak és a publikánusnak az imájában, lehet, hogy mi a farizeus imáját vennénk az ajkunkra, hogy Uram, ide néz! Nézd, mit tettem, nézd, ki vagyok, hát benne még te sem találhatsz kivetni valót. Egyébként a farizeusoknak is ezért volt nehéz a megtérés, mert ők sem tudták elmondani, hogy nem vagyok méltó. Ők is úgy közeledtek Jézushoz, hogy igen, ezt meg ezt tettem. Én méltó vagyok az üdvösségre. De jó lenne, testvéreim, hogyha újra és újra eszünkbe jutna, hogy az Úristen a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Az alázatosaknak ad kegyelmet. Olyan jó lenne, testvéreim, ha újra és újra elmondanánk és eszünkbe idéznénk azt, amit olvasunk az Efézusi levél második fejezetében. Kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki ne vétkezhessen. Meg van terítve most is, testvéreim, a Szent Asztal. Ugye nem sokára részesülünk annak javaiban, jegyeiben, Kérdés az most is, hogy hogyan járulunk oda? Tudunk-e mi is alázattal járulni? Tudunk-e úgy jönni, hogy Uram, nem vagyok méltó? Erdélyben sokszor tapasztaltam, hogy úrvacsora osztás alkalmával, mikor elhangzott az, hogy aki méltatlanul eszi az Úrnak kenyerét, vagy issza az Úrnak poharát, az ítéletet eszik és iszik önmagának. Sokszor sokan azt mondták, hogy hát akkor nem jövünk, mert hát nem voltunk bűnbánati istentiszteleten meg, hát az utóbbi napokban is elég sokat vétkeztünk, akkor nem vagyunk méltók, nem jöhetünk. Nos, testvéreim, amikor Isten elé járulunk, Isten nem annyira a cselekedeteinket nézi. Mert ha a cselekedeteinkre tekintene, akkor senki nem lenne közöttünk méltó, hogy vele közösségben legyen. Isten a lelkületünket nézi. Hogyan közeledünk? Van-e nekünk bűnismeretünk? Ismerjük-e, hogy mi mindent tettünk már Isten ellen? Van-e a szívünkben alázat? És el tudjuk-e mondani, hogy Uram, úgy jövök, hogy nem vagyok méltó. De jövök az Úr Jézus keresztjébe fogózva. Jövök úgy, hogy nem hozok semmit, de támaszkodom a te kegyelmedre. Azért vagyok itt. Akkor, amikor ez a százados elmondja, hogy nem vagyok méltó, tulajdonképpen visszafordítja az Úr Jézusra ezt a méltóságot, és folytathatnánk, hogy nem vagyok méltó, de méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget, hódolatot, áldást és tisztességet. Azt látjuk ennek a századosnak az egész magatartásában, hogy nagyon jól tudja, hogy mit jelent a hatalom szeretete és a szeretet hatalma. És a kettőt nem keveri össze. Olyan jó lenne, testvéreim, hogyha mindannyian különbséget tudnánk tenni, hogy nem mindegy, hogy hatalom szeretete szorongat-e bennünket, vagy a szeretet hatalma van a szívünkben. És amikor így közeledik ez a százados, akkor találkozik az Úr Jézus ígéretével. Bizony, mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz ülnek, asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal. Mert ebben az alázatos hívő mozdulatban igenis felelünk az Isten hívására. És így nyílik meg a mennya hívő ember előtt. És így záródik be viszont a hitetlenek előtt. Jézus nagyon sokszor elismétli, hogy mindenkinek a szívére akarja helyezni, hogy a vámszedők és a paráznanők ezért előzik meg a farizeusokat és az írástudókat. A semmik azok megelőzik a magukat valaminek tartókat. Olyan döbbenetes, testvéreim, mert Jézusnak ez a jóslata, ez tulajdonképpen be is teljesedett Kapernaumnak az életében. Máté evangéliumának a 11. fejezetében olvasunk arról, hogy Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat. És ott olvassuk, hogy Korazin és Betsaida mellett az Úr Jézus kárhoztatja Kapernaumot. Azt a várost, ahol nagyon sok csodát tett, az emberek mégsem tértek meg. Sok csodát tett, de nem volt nyitva a szívük. Nem volt nyitva a fülük, hogy meghallják az evangéliumot, és nem volt nyitva a szemük, hogy meglássák a csodán túl az Úr Jézusban Isten egyszülött fiát. Kíváncsiak voltak, oda sereglettek, megnézték Jézust. Aztán maradt minden a régiben. Ezzel ellentétben ugye a századosnak azt mondja az Úr Jézus, hogy legyen a te hited szerint. És meggyógyult az ő szolgája. Testvéreim, átérezzük ennek a mondatnak a súlyosságát, hogy legyen a te hited szerint. Magyar népre amúgy nagyon jellemző, hogy egy kicsit pessimisták vagyunk. Mások mondják rólunk. Én sokszor hallottam embereket, amink legyintenek, hogy ó, hát rajtam már az Isten sem segíthet. Ó, hát ebből már nincs kiút. Testvéreim, ilyenkor gondolunk-e arra, hogy Jézus nekünk is mondja, hogy legyen néked a te hited szerint? Merünk-e kérni Istentől, és merünk-e hinni abban, hogy amit kérünk, ő megadhatja, meg tudja cselekedni? Hiszünk-e abban, testvéreim, hogy az Úristen bele tud nyúlni az életünkbe, és meg tudja változtatni? Hiszünk-e abban, testvéreim, hogy az Úristen még a rosszat is a javunkra tudja fordítani? Hát tanuljunk ettől a századostól hitet, és kérjünk az Úristentől, és lehet, hogy az lenne a jó, ha minden imádságunk elején ez állna, hogy Uram, adj nekem hitet, hogy amit kérek, azt higgyem is. Tanuljunk alázatot. Tanuljunk egymás iránt, egymás nyomorúsága iránt érzékenységet ettől a pogány embertől. És majd az ének szavaival kérjük, hittel kérjük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Amen. Mielőtt a ráfelelő énekünket elénekelnénk, gyertek testvéreim, fohászkodjunk, és majd úrvacsorára készülődve énekeljük a ráfelelő énekünket. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy a te ígéd által ma is lehajoltál közénk. És itt állunk bűnbánattal te előtted, mert megvalljuk, olyan sokszor nehéz nekünk hinni, nehéz nekünk alázattal, szerényen megállni te előtted. Olyan sokszor már védenénk magunkat és sorolnánk az érdemeinket. De köszönjük, hogy ma figyelmeztettél, hogy a te keresztedbe fogózva jöhetünk csak te eléd, alázatosan, elmondva azt, hogy egyedül tiéd a dicsőség, tiéd a hatalom, és kegyelem és irgalom, hogy színed elé bocsátasz. Arra kérünk, Istenünk, segíts bennünket, hogy ne érjen véget az Isten tiszteletünk, majd az áldással, hanem folytatódjon az a mindennapok Isten tiszteletében. Segíts, hogy meg tudjuk élni, amit hallottunk. Hiszen azt olvassuk a te ígédben, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja a te beszédedet. Segíts, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy sáó és áldás legyünk ebben a világban. Segíts, hogy úgy tudjunk élni, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek érette téged ebben a világban. Segíts, atyánk, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy ismerünk téged, hogy valóban a te megváltott gyermekeid vagyunk. Könyörgünk, Istenünk, azokért is, akik most nem lehetnek itt a te templomodban. Könyörgünk a távol levő betegekért. Arra kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást. Te adj nekik reménységet, megújulást. Könyörgünk azokért is, akik talán éppen az elmúlt időszakban kellett, hogy koporsó mellé álljanak. Arra kérünk, hogy te enyhítsd a gyászolóknak a fájdalmát. Te töröld le a fájó könnyeket. Te kötözd be a sebeket. Te adj megnyugvást. Helyezd a szívükre azt az ígét, hogy boldogok, akik hisznek az Úr Jézusban, mert azoknak örök élete van. Könyörgünk, Istenünk, a most megkeresztelt kisgyermekekért is. Különösen előbe hozzuk az ő életüket. És arra kérünk, hogy te add, hogy növekedjenek testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Segítsd a szülőket és keresztszülőket, hogy valóban megtarthassák azt, amit itt előtted megfogadtak. Hadd tudják ezeket a csöpségeket hitben nevelni. Tudjanak rólad beszélni. Tudják imádságos lelkülettel hitben nevelni. Könyörgünk ma különösen az édesanyákért. Hálát adunk azért, hogy te az ő kezük által akartad nevelni az embernek fiait. Könyörgünk érettük, hogy te újítsd meg az ő erejüket. Te újítsd meg az ő hitüket. Segíts, hogy egy kicsit vissza tudjunk fordítani abból a sok-sok jóból, amit tőlük kaptunk. Arra kérünk, Istenünk, hogy segíts, hadd tudjunk a Te nevedben hálát adni. Hálát adni azért a sok-sok jóért, melyet naponként elveszünk. Így adj nekünk, Istenünk, több szeretetet a szívünkbe, sokkal több szeretetet, mint amennyink van. Így újítsd meg közöttünk a békességet. Adj nekünk hitet, reménységet. Taníts imádkozni. Taníts mindent tőled kérni és tőled várni. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most pedig, testvéreim, majd a mi atyánkot is az úrvacsorára készülődve fogjuk elmondani. Énekeljük a ráfelelő énekünket, a 479. számú énekünknek mind a négy versét. 479. számú énekünk első verse, Hinni, taníts, Uram. Foglaljuk el a helyünket.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte velünk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogy ezt Pál elénkbe adja 1. Korintusi Levél 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És hozzá teszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása, bűnbánó imádságban állhatjuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bizony ezen a napon a régi bűnök is előjönnek, a mulasztások először, amit nem tettünk meg, és amit már nem tehetünk meg, szeretteinkkel, akik elmentek már, és add, hogy megtegyük azokkal, akik még itt vannak. Megvalljuk néked sokféle egyéb nyomorúságunkat is, ami gondolatainkat, amelyben annyi az agresszió sokszor, annyi a gyűlölködés, a harag. Visszatérünk sokszor, mint akik nem tudják otthagyni, elhagyni, és újra felújítjuk a sérelmeinket, és sértünk. Akár gondolatban, de szavakban is nagyon sokszor megtesszük ezt. Hadd könyörögjünk ezért, és kérünk a te bocsánatodért, a hibás döntésekért. Benne is sokszor annyi szándékosság van, de kérünk azokért is, melyek nem szándékosak. Csak éppen vakok voltunk, csak éppen nem figyeltünk. Most elédbe visszük mindezt, és könyörgünk te hozzád, könyörgünk különösképpen most a családokért, abban levő sok-sok nyomorúságért, bűnért, miközben hálás a szívünk, és kérünk arra, hogy ami jó, azt tovább tudjuk építeni, ami rossz, azt tudjuk elhagyni. De ez a kegyelme, szereteted, megújító, bűnbocsátó irgalmat szükséges. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi bűneinket, hitünket pedig a sákramentumban, keresztségnél. Most anyaszentegyházunk rendje szerint kérdezlek benneteket először is. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket együtt veletek hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáldom, mi Urunk, ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Akik magunkat elkészítettük, járnunk a Szent Asztalhoz, foglaljuk el a helyünket először is a megszokott rendben, járuljunk az Úr asztalához, közben pedig a 205. éneket énekeljük először, ne szállj perbe, én velem, majd a 440-kel folytatjuk.
Thank you.
mert megváltoztalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.
Szeretteim, így szereztem Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába tér, hagy kérjem és incsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóban ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban ekképpen. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban. Hirdetted közöttünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy mi, akiket szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet közösségében. Ehhez kérjük tőled az erőt, a te lelked által áld meg szavainkat és cselekedeteinket. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Hirdetéseket mondom röviden, hogy ma vita ifjúra 6 órakor van a Dávid hívővel kapcsolatban, úgy tudom, hogy elmarad, de van belőle valaki, akkor az majd tudni fogja. Hirdettem azt, hogy kedden presbiteri gyűlés lesz, ne felejtsük el, és majd alá is írjuk a jelenléti ívet. A megszokott alkalmak most az Ádám kör következik, csütörtökön 19.30-kor, majd ennek a helyét e-mailbe közöljük, és szeretettel hirdetem, csütörtökön este 6-kor a kórust határozott tan és örömmel. Hirdetem azt, és a kijáratnál lesznek még erre, múlt vasárnap is már kaptunk kézbe, ugye lesz egy koncertünk, mégpedig Juhász Balázs koncertje, szombaton 6 órakor itt. Jöjjünk el, mert ugye ez nagyon ritkaság, Magyarországon nem sok marimba van, és főként nem annak ugye akadémiai, zeneszerzői szinten műveli ezt, tehát kicsit el is vagyunk kényeztetve, szeretném elmondani, ilyen zenei eseményekkel, és akkor hát a létszám az nem mindig olyan tökéletes, mint hogy szeretném, mert itt egy kicsit összesereg lettek a művészek. Nálunk ezt becsüljük meg, mert ez máshol Budapesten nincs. Mátyás templomban, meg mit tudom én, helyeken, a bazilikában, és utána mi jövünk. Tehát azért ezt tudjuk. Hirdettem a jövő vasárnapot, hogy Isten tisztelet lesz cserkész fogadalom tétellel is, amely örülünk, hogy az újabb toborzások eredményeképpen a gyerekek fogadalmat tesznek, és utána egy kis szeretett vendégség is. Ha valaki ezt nem felejteni el, hogy egy kis süteményt hoz erre, akkor a cserkészeinket jó etessük meg, mert ők pont abban a korban vannak, amikor sokat esznek, és az nem látszik rajtuk. A következőt szeretném hirdetni, majd aztán átadom a szót a gondnok úrnak. Ugye már az elején is bemondtam, Tordai Tünde református lelkész, hitoktató és óvónőt is, lehet elég univerzális személyiség. Ide költözött a mi gyülekezetünk területére egy gyermek Édesanyjai szeretettel köszöntjük, és éppen ma, mikor sok erdélyi testvérünk volt a templomba, akkor azt hiszem, hogy ők is örömmel hallgatták és fogadták őt, és kérjük Isten áldását az ő útjára, és bizonyosan máskor is megkérhetünk szolgálatra. Köszönöm szépen! Utolsó útjára kísértük ki az elmúlt héten Patonai László atyánk fiát 75 éves korában. Vigasztalás igéit a Krónikák első könyve alapján hirdettük, mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék, nincs árny állandóságuk. Isten vigasztaló szeretete legyen a megszomorodott szívű családokon, és kérjük a gyülekezet imádságos szeretetét. Hirdettem azt, hogy Szívós Zoltán atyánk, a gyülekezetünk legidősebb tagja, elhunyt 94 éves korában. Május 7-én, pénteken lesz a budafoki temetőben az istentisztelet, természetesen a gyülekezet koszorúit is elhelyezzük, virágait, és aki el tud jönni, tehát május 7 péntek, elköszönünk akkor hálaadással Szigor Zoltán testvérünktől. A mai napon megkereszteltük Székely Vivien, Szabó Margit és Székely Csaba gyermekét, Balogh Zsókát, Gál Gabriella és Balogh Zsó gyermekét, Müller Alexandrát, Gáspár Melinda és Müller Szabos gyermekét. Isten áldását és szent lelkét kérjük a családok életére, és arra, hogy fogadalmukat teljesíteni tudják. Köszönöm szépen, és Gondok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek, én is szeretném köszönteni Tordai Tünde testvérünket, már csak azért is, mert ő Marosvásárhelyen kezdte szolgálatát, és a mi családunk jelentős része is Marosvásárhelyről indult el. A konfirmáció ünnepén készült felvételek, fényképfelvételekről CD készült, és a konfirmandus családok egy-egy példányt átvihetnek ma tiszteletű úrnál, úgyhogy kérem, ezt tegyék meg. Nagy vonalú volt az, aki készítette a képeket, az a testvérünk, annyit kérünk, hogy üres CD-ket adjunk vissza nekik, hogy az legalább ne legyen az ő költsége. A múlt héten, április 27-én kedden este a budafoki esték sorozat keretében a Magyar Református Szeretett Szolgálat mutatkozott be, ketten még Debrecenből is jöttek, úgyhogy nagyon érdekes és izgalmas történetek mondtak el számunkra. Reméljük, hogy ennek lesz további gyümölcse is. Az egyik lehetőség az, hogy május 21-22-én szervezik a Szeretett Hit programot. Ezt följegyezhetjük a naptárunkba, és itt a kerületben, környezetünk rendbetételébe, rendezésébe lehet közreműködni. A gyülekezetünkbe a programot majd Ábrahám Angéla fogja koordinálni. Nem láttam itt. Itt van Angéla? Nincs. De majd jönni fog. Május 4-én kedden este lesz a presbiteri gyűlés. Erre minden presbitert és érdeklődő gyülekezeti tagot szeretettel várunk. Kérjük a presbitereket, hogy a pénztárosi asztalnál írják alá a meghívót. Tehát volt már szó róla, tehát, hogy szombaton Juhász Balázs Marimba koncertjére várjuk a különleges zenei élmények kedvelőit, és a kijáratnál ott van a részletes program is. Tehát talán ezt nem mindenki tudja, hogy Balázsnak megvan az zeneakadémiai fokozata, mint marimba játékosnak, és most végzi a zeneszerzői szakot. Május 13-án áldozó csütörtökön este 6 órakor lesz istentisztelet, kérjük, hogy ezt is készítsék elő a testvérek. Továbbra is kérjük a diakónia havonkénti rendszeres támogatását, és a kórus ugye csütörtök esténként 6 órakor próbál, várja a jó hangú, elsősorban férfi jelentkezőket, a férfiak még utána elérnek az Ádám körre is. Ismételten hirdetjük itt is, hogy hittantábor lesz Balatonfenyvesen 2010. június 28-a és július 3-a között. A részvételi díj 24 000 forint a gyerekek számára, jelentkezni Pappot Violánál lehet május 30-ig 5 000 forint előleg befizetésével. Ha valakinek anyagi gondjai vannak ezzel kapcsolatban, akkor azt jelezze Violának, és megpróbáljuk megoldani. A gyülekezeti táborral kapcsolatban is volt tájékoztatónk, és végül, de nem utolsó sorban ne felejtsük el, hogy az 1%-ot azt adjuk a közegyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak. Köszönöm szépen!
A 464. énekünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, 464. énekünkkel. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját rejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Áldás békesség.